Így van, szeretett testvéreim, azt mondom, hogy miniszter vagy miniszter úr, akkor bizonyára sokan vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában egy latin szót használtam, és ennek a latin szónak a magyar jelentése így hangzik, hogy szolga. Igei változata, négy végződésű ige, ministro, ministrare, ministratum, ministratum. Az pedig azt jelenti, hogy szolgálni. Ennek a szónak egyik változata, egyik válfaja a ministráns, aki nem más, mint az oltár körül szolgálatot teljesítő személy. A valóság az, és úgy tűnik, hogy ez a fogalom elveszítette a tartalmát, kiürült. Nincsen meg a szónak már az a szépsége, tartalma, szentsége, amivel valamikor rendelkezett. És ha figyelmesen hallgattuk a mai evangéliumi szakaszt, ebben a rövid kis részben az üdvözítő Jézus Krisztus szembesíteni akar bennünket a szolgálatnak a fogalmával, és pedig azért, hogy valamilyen formában kapja vissza a szó, a fogalom az igazi rangját, szépségét és varázsát. És mindjárt azzal kezdeném, hogy fölidézem az Ószövetség egyik legnagyobb alakját, Mózest, akit a Ószövetségi Szentírás nem egy helyen Isten szolgájának nevezze. És ez Mózes számára megtiszteltető cím volt. Tehát amikor Mózes meghal, akkor a Számok könyve a következőképpen számol be erről, akkor ott Moab földjén meghalt Mózes, az Úr szolgája. Kedves testvéreim, a Bibliában a szolgálat mindig Istentől származó különleges meghívás. Isten az, aki meghívja az embert, és arra hívja, hogy az ő szolgálatába álljon. És ha a meghívott ezt hűségesen teljesíti, belead mindent, apait, anyait, ahogy szoktuk mondani, akkor ő rangot ad a szolgálatnak, és a szolgálat rangot ad, minőséget ad a szolgálatot teljesítő embernek. Szai Szent Gergely keleti egyházatja Mózesről és az ő szolgálatáról mondta a következőket: az életben egy célt kell követni, azt, hogy cselekedeteink alapján hívjanak Isten szolgájának. Pallo Maria Martini, Milánó egykori bíboros érseke, pár évvel korábban meghalt, de korábban a Gergely Egyetemnek volt a biblikus tanára, a Szentírásnak igen-igen nagy ismerője, szakértője volt. A Minden utamon tevezettél című könyvében Mózes öt szolgálatát hozza szóba. Annyira eredeti és annyira ötletes, hogy a fogalom megértéséhez jónak látom ezeket a gondolatokat kedves testvéreimmel is megosztani. Mózes öt szolgálatából az első szolgálat az nem más, mint a víz, a kenyér és a hús szolgálata, ugye milyen furcsán hangzik. Arról van szó ugyanis, hogy Mózes azt kapta ugyan parancsba, hogy vezesse ki a választott népet az egyiptomi fogságból, és vigye be az ígéret földjére, Tehát valójában a szolgálatának ez a gerince, ez a kerete, de ebben az műveletben, ebben a munkában alig, hogy átkelnek a vörös tengeren, azzal kell szembesülni, hogy sivatagba érkeztek, nincsen sem víz, sem kenyér, sem hús. És Mózesnek, aki a népet vezeti, nem csak hogy szembesülnie kellett ezzel, hanem valamilyen formában meg kellett mindent mozgatnia, hogy ezek előteremtődjenek. És semmi más eszköz nem állt rendelkezésére, mint ostromolni az eget, kérni az Istent, hogy oldja meg ezt a gondot. És ha egyszer is végigolvastuk a kivonulás könyvének csodaszép leírását, megéri, akkor ott láthattuk, vagy olvashatjuk, hogy Isten szinte napra készen gondoskodik a vízről, a húsról, a kenyérről, de ehhez Mózesnek közbe kellett lépnie. A második szolgálat Mózes esetében az a felelősségnek a szolgálata. A nép ugyan tudja, hogy a szabadság irányába tart, és a rabszolgaságot hagyja maga mögött, de mégis folyamatosan pöllekedik. Mindenben hibát kapnak, állandóan a kákán is csomót keresnek, csak hogy beleköthessenek Mózesbe és Áronba, folyton elégedetlenek. És Mózes szolgálatának itt az a lényege, hogy valamilyen formában leszerelje ezeket a hangokat, az elégedetlenkedéseknek a hangját, a pöllekedést valahogy az emberekbe folytsa, hogy megpróbáljon rendet tartani. És rá kell jönnie, hogy egyedül képtelen. És ekkor fogadja meg apósának, Jetrónak a tanácsát, hogy ossza meg a szolgálatát. Ne egyedül akarjon mindent végezni, és ekkor 70 embert választ, akik elintézik a kisebb ügyeket, és ő csak a nagyobb ügyekben kompromitálja magát. És hát valójában itt érti meg Mózes azt, ami a szolgálatainknak a nagyon fontos része, hogy nem mindent nekem kell végezni, mert egyedül nem győzök mindent. A felelősséget meg kell osztani felelős emberekkel. És attól még én vagyok a felelős, mert én felelek a népért, én vagyok a felelős, hogy kikkel osztom meg ezt a hatalmat, de mindenképpen ezzel a felelősséggel is a népet szolgálom. És ezt Mózes megértette. A harmadik szolgálat Mózesnek az életében az az imádság és a közbenjárásnak a szolgálata. Olyan érdekes, szinte szójátéknak tűnik, de nem szójáték, hogy Mózes Istent képviselte a nép előtt, és a népet képviselte az Isten előtt. Ő áll a közön. Isten képviseli a nép előtt, a népet Isten előtt. Igen ám, de az életnek, annak a vándor életnek van egy olyan oldala is, hogy át kell menni egyik-másik ilyen pusztai népnek a területén, amit azt ők birtokháborításként értelmeznek. Így hát harcba kell szállni az amalekitákkal, harcolni kell. Hát mit tud Mózes tenni? Már öreg ember amúgy is. Egyebet nem tud tenni, mint imádkozik. Imádkozik, hogy a mindenható Isten Józsué vezetésével vigye sikerre az ő népének a harcát. Amikor pedig az ő népe, amíg ő fönt van a hegyen, aranyborjút önt magának, és bálványimádásba süllyed, elhagyja azt az Istent, aki kihozta őket Egyiptomból, akkor újra csak egy másik szolgálat, hogy Uram Isten, ne pusztítsd el népedet, melyet nagy hatalmaddal szabaddá tettél. Hát, mint egy kiestekli az irgalmat, a bocsánatot népe számára. Ez tehát az imádság és a közben járó szolgálat. Ami szintén benne volt a pakliba, bár ő nem tudta akkor. A negyedik a vigasztalásnak a szolgálata. Újra és újra felüti fejét a lázadás. Újra és újra megújja a nép a vándorlást, az egyforma étket, a tűző meleget. És visszakívánkozik Egyiptomba a húsos fazekak mellé. Ilyen kívánságaik vannak, hogy ó, bár ehetnünk hagymát, amit Egyiptomban ehettünk korlátlan mennyiségben. Nem érdekes dolog, hogy ilyen semmiség után vágynak. De ez annyira nem tudta keseríteni a népnek az életét, és akkor Mózesnek kellett újra jönnie, és biztatni a népet, ne féljetek, legyetek erősek, és meglátjátok az Úrnak a segítségét. Tehát nem engedte Mózes, hogy a népnek a reménye összeomoljon, hogy föladja, hogy lélekben elfáradjon, mert nem az az igazi fáradtság, nem az a fáradtság teszi tönkre egy közösséget, amikor fizikailag elfárad, hanem az, amikor lélekben föladja, lélekben kifárad, és ezt Mózes nem engedte meg. Az ötödik szolgálat, az a szónak a szolgálata. Ez azt jelenti, hogy amit Isten Mózesnek a tudtára adott, azt Mózes úgy élő szóban, mint az élő szó leírt formájában, könyv formában is átadott az ő népének. Így tehát annak érzékeltetésére mondtam el kedves testvéreimnek Mózes öt szolgálatát, hogy érzékeljük valamilyen formában, hogy milyen fontos volt, hogy Mózes szívvel, lélekkel tette a dolgát. Nem volt ez számára megalázó, sőt megtiszteltető volt, hogy ő Isten szolgálhatta azáltal, hogy az ő népét szolgálta. És elmondhatjuk azt, ezen tettek alapján, hogy az Ószövetségben senki nem volt olyan hűséges, senki nem volt olyan nagy, olyan ember, mint Mózes, aki a szolgálatnak ekkora rangot tudott volna adni. A mai evangéliumban Jézus próbálja tanítványaival megértetni a szolgálatnak a lényegét. Ennek a rövid kis résznek az előzménye az, amikor a tanítványok versengenek, kettő közülük arra kéri Jézust, hogy hát jobb és bal oldalára üljenek, valami fajta miniszteri tárcát kapjanak. És hát nyilvánvaló a többiek elkezdenek zúgolódni arra a kettőre, Jakabra és Jánosra, hogy miért nem várnak a sorukra. És akkor Jézus azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul sokakért. Egy rövid tőmondatban Jézus meg is határozza ebben a hosszabb mondatban az ő szolgálatának a lényegét. Életét adja. Ez tulajdonképpen, kedves testvéreim, nem más, mint a mi megváltásunknak a véghez vitele. Aki az életét adja, az ugyanis mindent odaad. Aki az életét adja, annak már nem marad semmi. Mózes szolgálata sem volt kevés, hiszen Istenért és a választott népért szolgált élete utolsó pillanatáig. Istenért és az ő népéért élt, dolgozott. És ez nem volt rangon aluli. Sőt, ahogy annyiszor mondtam már, rangot adott Mózesnek. Ki érdemelte a legszebb címet az Ószövetségből, az Úr szolgája. Ám Jézusnak a szolgálata százszorta több volt ennél. Ő életét adta a kereszten értünk, azaz mindenét odaadta. Mózes a nép túléléséért. Azért adta áldozta az életét, hogy az ő népe földi hazához jusson, hogy megszabaduljon az egyiptomi fogságból, és eljusson a szabad földre, az ígéret földjére. Ami Jézusunk, ami megváltunk, azért adta az életét, hogy mi megszabaduljunk az egyiptomi fogságnál sokkal súlyosabb és veszélyesebb fogságból, a bűnnek a fogságából, és az örök életet nyerjük meg életünk végén. Nem földi hazát, mint Mózes esetében, hanem örök életet. Kedves testvéreim, mindannyiunkat végtelen nagy hála kell, hogy eltöltsön Jézus iránt. Hiszen így lett Jézusnak a szolgálata minden szolgálatnál értékesebb, nagyobb, szentebb. Akkor, mint mindig, adódik a kérdés, hogy a mai vasárnap mit vigyünk magunkkal. Amiből egy héten át, de akár egy életen át is élhetünk, táplálkozhatunk, lelkünknek irányt, célt ad. Arra biztatom kedves testvéreimet, hogy próbáljunk rangot adni életünkben a szolgálat szónak. Miként tehetjük ezt meg? Tegyük életünk programjává Mózesnek a szolgálatát. Ugyanis készülőben kirázott a hideg engemet, amikor elmélkedtem erről, hogy mennyire aktuális és mennyire lebontható a mi hétköznapi életünkre, mindannyiunk hétköznapi életére Mózes 5 szolgálata. És ha ezt csak ugyan komolyan a lelkünkbe írjuk, akkor egészen biztos, hogy tartalmat kap szolgálatunk. Átminősül, rangot kap, nem lesz megalázó egyáltalán. Csak hát még egyszer lássuk, és próbáljuk röviden az életünkre alkalmazni ezt az 5 mózesi szolgálatot. Az első volt a víz, a kenyér, a hús szolgálata. Valaki nyugdíjba vonulásakor szűke baráti körben, akikkel együtt poharaztak és ünnepelték a nyugdíjba vonulást, bevallotta, hogy ő valójában azt a munkát, amit annyi éven át csinált, nem szerette. Nagyon nehéz volt neki azt végezni. És akkor valaki a társaságból megkérdezte, rendben van, de akkor hogy tudtad mégis csinálni? És az illető szó nélkül zsebébe nyúlt, kivette a pénztárcáját, kinyitotta, és a pénztárcából kivette egy fényképet, és azt mondta, ezért. És a fényképen ott volt ő, a felesége és 3 gyermeke. Ezért. Ezekért. Nem így vagyunk mindannyian, hogy valamiért, valakikért tudjuk vállalni a víz, a kenyér, a hús szolgálatát, a mindennapi életért. Akárhányszor nehéz az a munka, amit végzünk, hogy irgalmatlanul nehéz, vagy talán megalázónak tűnik, ha azokra gondolunk, akikért végezzük, akkor már erőt kapunk, és ettől rangot kap, megszépül a szolgálat. Valószínű Mózesnek is ezt tette szépé a szolgálatát, hogy tudta, hogy kikért teszi a véreiért. Én, ha a családomért teszem, gürcölök, küszködök, az erőt kell, hogy adjon. A második a felelősség szolgálata volt Mózes esetében. A rábízottakból megpróbált Mózes embert faragni. Ez számomra is kihívás. A rám bízottakból embert nevelni. Ellensúlyozni a kortárs gondolatok, a kortárs mentalitás, a kortárs gondolkodásmódnak azt a silányságát, semmiségét. Kárt szabni, hogy ez ne folyjon be az én családomnak az életébe. Hogy maradjon az én családom egy felelős család, egy komolyan gondolkodó család, annak dacára, hogy érintkezünk a külvilággal, azzal a semmi világgal, ami körülvesz bennünket. Nem érzik, hogy mekkora felelősség? Ezért nagyon sokszor kell leülnie az anyának a lányával, az apának a fiával, és baráti alapon elmondani azt, hogy ugye mi több akarunk enni, mint a világ. Ne engedjük, hogy a világ irányítson bennünket. És ezt amelyik édesanyja és édesapa nem teszi meg a gyermekeivel napra készen, az nem nőtt fel az apaságra és az anyaságra. Aki engedi, hogy a világ vigye magával a gyermekeit, az nem apa és nem anya. Nem engedhetjük ezt meg magunknak, mert a világ látjuk hova visz, milyen irányba tart, hogy ki ül a kormánykeréknél. Hadd ne mondjam ki, hogy ki ő, mindenki tudja. És emberré nevelni csak azt tud másokat, aki önmagát emberré nevelte. És csak a hitét gyakorló ember tudja átadni az ő hitét, más nem. Tehát lám mekkora kihívás, a felelősség szolgálata. És felelősek vagyunk a felnövekvő generációkért. A harmadik az imádság és a közbenjárásnak a szolgálata, amiként Mózes Isten képviselte népe előtt és népét Isten előtt, hogy a családban is az édesapa és az édesanya gyermekeit képviseli Isten előtt, és Istent a gyermekei előtt. Hitelesen képviselem? Hitelesen képviselem? Nagyon fontos ezeket átgondolni, és ha úgy érzem, hogy valami nincs rendben, akkor hozzálátni, mi hamarabb ezeket korrigálni. Imádkozni folyamatosan, éjt nappát éve értük, és nyilván mindenki ért. A negyedik a vigasztalás szolgálata volt Mózesnek az életében. Mondtam, a nép annyiszor elkeseredett, annyiszor ráunt, annyiszor feladta volna, és Mózes nem engedte, hogy feladják. Annyi embert látunk magunk körül, és annyi ember van családon belül is, aki feladja. Ha már egyre gyakrabban találkozunk lelkipásztorként ilyen esetekkel, hogy a 35-40 év körüli fiatal ember, fiatal asszony döbbenve látja, hogy alkoholisták a szülei. Igen. Mert hát beleroppantak az életnek annyiféle kihívásába. És akkor mit tud tenni ez az ember? Lelket kell verjen ezekbe az emberekbe, megmagyarázni, hogy az nem megoldás. A pohár nem megoldás semmire. Vagy ha a szülő látja, hogy a gyermeke a drogban, meg ezekben a butaságokban keresi a megoldást, akkor ez nem megoldás. Hisz nekünk van gondviselő Istenünk. Az Isten kezét kell fogni, csak Istenben van megoldás. És ha ezt én fölfogtam, és teszem, akkor gyönyörű szolgálatot teljesítek. Akkor rangot kap a szolgálat, és a szolgálat által rangot kapok én is. Az utolsó pedig a szó szolgálata. Mózes Isten szavát tolmácsolta a népnek, mondtam korábban, verbálisan és írott formában. Ez ma rendelkezésünkre áll, ezt olvashatjuk. De úgy gondolom, hogy nem magyarázok bele túl sokat ebbe a gondolatba, ha azt mondom, hogy nekünk ma kultúránk, anyanyelvünk szolgálatát is föl kell vállalni. Szoktunk-e odafigyelni arra, hogy hogy beszélnek a gyermekeink? Milyen a szókincsük? Mert szörnyű nyelvrombolás folyik. És ezt a keresztény családok, az öntudatosan élő családok nem vállalják föl, akkor az utókor majd számon fogja ezt tőlünk kérni. Mert hát ugye olyan aranyos a kicsike, ha csúnyán beszél, idézőjelbe aranyos nyilván. De ha megengedjük neki kicsi korában, akkor már úgyse fogja kérdezni nagy korában. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy Jancsikából lesz a János bácsi. Oda kell figyelnünk arra, hogy milyen nyelvet beszélünk. Nyelvünknek a tisztaságára, szépségére kell odafigyelnünk, és érdekes módon Reményik Sándor erre már a 30-as években odafigyelt, és azóta sem lett jobb a helyzet, ezért tehát engedjék meg, hogy befejezésül Reményik Sándor figyelmeztető versét idézzem. A címe az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok jól, amikor beszéltek. E drága nyelvet forrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s a királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, amikor beszéltek, vigyázzatok a nyelv ma szent kehely. Ki borát issza, élet borát issza, előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, testvérek. A nyelv tündérvár és katakomba. Tudjuk, mi a katakomba? Búvóhely, ahová visszahúzódtak a keresztények élni a maguk ítéletét. Mi lesz, ha nem lesz nekünk katakomba a nyelvünk? Ha beletömjük idegen szavakkal, idegen szófordulatokkal, nagy bűn lesz ez, és ez is szolgálat, szent szolgálat. Vállaljuk föl. Amen.